Rádió Egyetem. Mongol kultúra. A nomádok szemlélete 1. A Var Ákos előadása.
No. Igen. Mongóliában én mondjuk a farkasbőr meg a kutyabőr számít a legjobb csizmogélésnek. Tehát egy mongol ezt érzi. Na, akkor eddigi órákon, mikről beszélgettünk, már ugye volt egy ilyen elképzelés, hogy nomádok is letelepültek, és hogy arról is volt már szó, hogy mennyire más elképzelések élnek bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Ugyanígy mondjuk a növényekhez való, vagy állatokhoz való viszonyuk is egészen más ezeknek a csoportoknak. Hát ugye, mivel itt az órán alapvetően a mongol kultúráról beszélünk, akkor itt most ugye a nomádok szemléletét fogjuk megnézni, hogy egyet az állatokhoz hogy viszonyulnak. Ugye az eddigi órákon megnéztük, hogy ez a transzcendens világgal kapcsolatban milyen elképzeléseik vannak a mongoloknak, és általában ugye a mágia hogy jelenik meg a mindennapi életben, a tabuk szintjén, vagy az aktív varázslás szintjén. És akkor ugye itt először azt néztük meg, hogy vannak ugye mindenféle istenek, mint a buddhista panteon istenei, a mongol népvallás istenei, és vannak a démonok, akik uralják a pusztát. Akkor most így megpróbálunk kicsit ilyen valóság közeli dolgokkal foglalkozni, hogy ugye a mongolokat múltórán megnéztük, hogy az állatok is körbeveszik, tehát egyrészt a házi állatok, illetve ott vannak a vadállatok, amikkel kapcsolatban ugye egyrészt a valós, mint élőlény viszony él, illetve mint egyfajta a földre szállt istenek, vagy démoni megtestesülések is szerepelhetnek az állatok. Tehát ugye ez egy nomád ember számára, tehát így el tudjuk képzelni, hogy életük egészét kintöltik a pusztán, és folyamatosan konfrontálódnak a különböző evilági és túlvilági lényekkel. Ugye itt az ökológiában létezik a nistér fogalma, azt mondjuk, hogy akkor van mondjuk az két élőlény között verseny, vagy konfrontáció, hogyha ütközik a nisterük. Ami azt mondjuk, tegyük fel, hogy a szúnyoggal hasonló az embernek és a szúnyognak az a hőmérséklet tartomány, ahol együtt tudunk élni, az optimális mondjuk a szúnyognak plusz 5, mondjuk plusz 10 és plusz 30 fok között. Ez az optimális a szúnyognak. Ugye az embernek meg a tűrés tartománya, az mondjuk a mínusz 10, ruhával mínusz 20 és a plusz 60 között van. És van egy bizonyos szakasz, a plusz 10 és a plusz 30 között, ahol ütközünk a szúnyoggal. Tehát itt van egy ilyen nistér ütközés, hogy ugyanazon a területen szeretnénk élni, ahol a szúnyog, és akkor mi lecsapkodjuk a szúnyogot, a szúnyog meg megcsíp minket. És akkor ez egyfajta ilyen kisebb küzdelem. Azért szokás ezt nistérnek nevezni, mert hogyha ezt diagramon ábrázoljuk, akkor például a függőleges tengelyen ábrázoljuk a hőmérséklet tartományt, a vízszintesen pedig mondjuk a páratartalom tartományt. Ha ezt lerajzoltok egymás, mondjuk egy ilyen diagramot, és akkor meghatároztok, hogy mondjuk a függőleges tengelyen milyen hőmérsékletek között, milyen sávban található meg az optimális tartomány, ahol egy élőlény tud élni, illetve a vízszintes tengelyen mondjuk behúzzátok a páratartalmat, hogy milyen hány százalékos páratartalomnál tud megélni. És akkor kaptok egy négyzetet mondjuk. És hogyha mellette egy másik állatot, vagy egy másik élőlényt, akár növényt, akármit ugyanígy ábrázoltok ezen a diagramon, akkor az a négyzet, tehát hogy a kettő keresztezni fogja egymást, tehát az a téglalap feltehetően az lesz a nistér ütközés, ott van a legnagyobb konfrontáció mondjuk két élőlény között. És akkor ezt lehet további dimenziókban növelni, mondjuk egy harmadik tengelyt, ha így háromdimenziós térben, mondjuk egy tégla sarkát képzeljük el, akkor mondjuk ott meghatározhatjuk a predációs nyomást, hogy milyen állatok hatnak például arra a két élőlényre, vagy az egyikre igen, a másikra nem. És akkor a végén kapunk egy ilyen térbeli kockát, vagy egy térbeli kis formát, ami azt a találkozási pontot jelzi két élőlény között, ahol meg kell küzdeniük egymással. Tehát, és ugye franciában nis, az fülkét jelent, ott ugye azt a kis fülkét, ahol a szenteket helyezik be, ilyen házak homlokzatán, ez a nis, és angolul is van egy ilyen kifejezés, hogy nis, ez is ilyen kis fülkécskét jelent. Tehát ez a tetszőleges számú dimenziójú térben betöltött fülke. Ugye, mert ugye a többit már nem is tudjuk elképzelni, de ez végtelen dimenziót lehet meghúzni így, hogy hol ütközhetnek. Na hát, most, hogy visszatérünk a mongolokra, ugye a mongolok ezen a nis téren, mondjuk abban a környezetben, ahol ők élnek, osztozniuk kell bizonyos állatokkal. Ezek lehetnek növényevő állatok, ragadozók, és a démonokról is beszéltünk, hogy nis tér ütközés van a démonokkal is, hogy bizonyos dolgokért meg kell küzdeniük az embernek, és ugye arról is beszéltünk, hogy a démonok és általában ezek az istenek, ezek bosszúállóak bizonyos tekintete, hogyha belegázol a nisterükbe az ember, akkor bizony kegyetlen bosszút tudnak állni. Tehát nem csak közvetlen az emberen, hanem több generációon keresztül is rajta marad, mint egyfajta átok azon a családon. Ugye most a mai órán emlősökről fogunk, konkrétan a farkasról fogunk beszélni, de még érdemes megemlíteni, hogy nistér ütközés Mongóliával mondjuk a mongol emberek és a baktériumok között nem annyira van, mert egyszerűen olyan ugye a Mongólia a klímája szélsőségesen kontinentális, és voltak kísérletek, hogy a magyarok dolgoztak ki a 70-es, 80-as években is, és ott labor kísérleteket végeztek ilyen húsipari vizsgálatokhoz, és próbáltak baktériumot tenyészteni táptalajon, de egyszerűen annyira száraz a klíma, hogy nem bírt szaporodni az a baktérium tenyészet. Tehát ilyen az osztódása negyed meg ötöd akkora volt, mint mondjuk Magyarországon. És igazából ennek köszönhető, hogy csak egy-egy ilyen durvább betegség tud megélni Mongóliában, tehát sem lepra nincsen, sem hát mondjuk van néhány, tehát szifilisz meg tífusz meg pest is van, de ezek szívósabbak, és nagyon gyorsan megszűnik a működésük. Tehát, hogyha pestis járvány van egy-egy megyében, akkor egyszerűen egy tél alatt fel tudja számolni magát ez a betegség. Ugye mai napig karanténba zárnak megyéket, hogyha a mormotá bolha terjeszti a pestist, és hogyha kialakul valahol, akkor ott nem szabad mormotákat átvinni a megye határokon. És megmotoznak mindenkit, és minden autót átnéznek, hogy van-e dögött mormota a kocsiban. Mert ugye a mongolok előszeretettel fogyasztanak mormota húst. Na, tehát akkor azt mondjuk, hogy a mongoloknak ugye bizonyos állatokkal szemben van egyfajta kompetíciójuk, tehát meg kell küzdeniük az élettérért, és hát azt is látni kell, hogy bizonyos állatok viszont ilyen különleges szerepet kapnak a mongol mitológiában, illetve a mongol elképzelésekben. És hát, hogyha így megnézzük a mongol mitológiát, tehát néhány állat emelkedik ki, konkrétan azok az állatok, akik egykor mondjuk totemisztikus ősként szerepeltek a mongol elképzelésekben. Hát beszéltünk róla, hogy van ez a leghíresebb mongol krónika, a 13. században, feltételezések szerint 1240-ben, vagy 1252-ben keletkezett mongol titkos története, ami úgy kezdődik, hogy Genghis Khan eredete, és a mongolok eredetét írja le, hogy a mongolok a kékes-szürke farkastól és a rőt szarvas ünőtől származnak. Itt a Mongóliában élő farkas az egész tehát északi féltekét benépesítő szürke farkas mongoliai rokonára vonatkozik, tehát azért a Mongóliában is, és ettől eredeztetik magukat. És ez nagyon érdekes, hogy Mongóliában ez az eredeztetés milyen párhuzamokat mutat számos más népnek a történetével, ugye itt ismerjük Romulus és Rémus történetét, hogy őket egy farkas nevelte föl, egy anyafarkas, de érdekes, hogy a török etnogenezisben is benne van ez a történet, egy hasonló történet, hogy tehát az Asenának hívják, ez egy nagyon fontos kifejezés mai napig a törökök számára, tehát ilyen nacionalista, enyhén ilyen neonáci török mozgalmaknak ilyen szimbólumállata a szürke farkas, és ez Asena, ez a köktörököknek, vagy kék törököknek volt az ős állata. A legenda szerint volt egy falu, amiben éltek a törökök ősei, vagy a türkök ősei, és egyszer megrohamozták a kínaiak, és megöltek mindenkit a faluban. Csak egy kisfiú tudott megmenekülni, aki nádasban talált menedéket, és ott egymásra találtak, illetve hát őt megtalálta egy farkas, felnevelte, és utána találtak egymásra. Tehát a másik változat szerint pedig, ami kicsit durvább változat, hogy ez az Asena farkas, ugye ugyanígy benne van, hogy a kínai hadvezér mindenkit megöletett a faluban, kivéve ezt egy 10 éves kisfiút hagyta életben, de azért a biztonság kedvéért levágatta a kezeit meg a lábait, és bedobták egy mocsárba. Utána ebben a mocsárban, tehát elindult visszafelé a kínai sereg, de közben a parancsnok meggondolta magát, hogy úgy érezte, hogy túl kegyes volt, és visszaküldte a csapatait, hogy akkor végezzenek ezzel a 10 éves kisfiúval, de már nem találták meg ezt a fiút, mert közben egy szürke farkas talált rá, és elvitte a barlangjába, ahol felnevelte, és utána asszonyává lett, és született 10 félvér farkas ember kölykük, vagy igen, az esetben kölykük, akiktől 10 török nemzetség származtatja magát. Tehát 10 török törzs. Tehát ugye ez egy teljesen általános elképzelés, ugyanígy a mongolok története ugyanez, hogy ez a furcsa frigyből, hogy egy szarvas és egy farkas házasságából született meg a mongolok őse. És ugye ez, amikor már megjelenik egy krónikában ez a történet, akkor már nagyon gyakran nem merik ezt leírni. És ezért történt az, hogy például amikor ez már perzsa leírásban szerepel, az a mongolok titkos történetéből is ismert jelent, akkor már azt mondják, hogy egy rőt szarvasűnő nevű asszony és egy szürke farkas nevű embernek a gyereke volt a mongolok őse. És ugyanígy visszaszármaztatják, sokkal tovább mondjuk ilyen égi eredetre, hogy valamikor a buddhista elképzelésekben, hogy valamikor az égből lejött valami égi lény, akinek lett egy gyereke, aki Kán lett, és a Kánnak nem tudom hányadik leszármazottja egy kékes szürke farkas nevű ember. Tehát ugye ezt már az ilyen tételes vallások nagyon nehezen tudják kezelni az ilyen dolgokat, hogy így ilyen a szodómiának ezt a fajtáját, és hát így próbálják szépíteni a dolgot, de hát látjuk, hogy Romulus és Remus esetében sincs mit szépíteni. A másik érdekes dolog, ami ez egy hun ordoszi bronznak nevezik ezeket a tárgyakat. Ezek hunkorból, tehát a belső-ázsiai hunkor az Krisztus után második századi időszak, és ők a mai Mongólia területét, illetve belső Mongóliának bizonyos részeit uralták. És ebből az időből kerülnek elő ezek a bronz tárgyak, amiken rendszeresen állati küzdelem látható. Ugye ez a nomád művészetekben, akár a szkíta művészetet megnézzük, ez egy tipikus ábrázolás, hogy két különböző, néha teljesen érthetetlen párosításban, tehát egy párduc farkassal, itt egy farkas egy lóval, de van, de hát akár a magyar honfogáskori ábrázolásokon is van szarvas és valami egyéb ragadozó állat. És ugye ez a perzsa művészetben is megfigyelhető, tehát itt nagyon gyakran állítják párhuzamba a magyar honfogáskori ilyen állati küzdelem ábrázolásokat a perzsákkal. Tehát itt általában arról van szó, hogy két, tehát ez egy feltételezés, hogy két törzsnek a totemőse csap össze. Tehát olyan, mint hogyha egy történelmi eseménynek a dokumentálása lenne egy-egy ilyen tárgy, ami azt írja le, hogy ahogy legyőzte az egyik törzs a másikat, úgy az egyiknek a totemőse legyőzi a másik totemősét. Ez ugye kicsit sántított az a történet, mert ritkán van olyan ábrázolás, hogy egy ló széttép egy farkast. De igazából elképzelhető, mert tényleg a párosítások, tehát az, hogy néha griffmadár vagy sas jelenik meg, párduca viaskodik, tehát nem feltétlenül itt a növényevő és ragadozó szembeállás van, hanem itt tényleg, mint hogy két törzs összecsapásáról lenne szó. Na hát, ugye itt ezek azért is fantasztikusak, ezek az ábrázolások, mert abszolút életszerűek. Tehát látszik, hogy a mongolok, akik ezzel Tehát akik nap mint nap találkoznak farkassal, és ez a mai napig problémát jelent Mongóliában, a farkas támadások, tehát pontosan tudják, hogy, hogy támadja meg egy farkas a lovat. Tehát ugye egyik legtipikusabb, hogy a marát harapja meg, és a gátrészt, tehát a hátul a lágyékát harapják meg, a lónak meg a marhának, és ugye ha innen harapnak ki egy részt, akkor az az állat így menekülés közben, tehát már nem nagyon tud, tehát egy 100-150 méteren belül összeesik, tehát elvérzik az állat, és akkor már akkor nem sok esélye van az áldozatnak. Itt ilyen totemisztikus harcokra lehet beszélni, ami a művészetben megjelenik. Na, akkor most itt egy középkori európai metszetet látunk, ahol egy németországi metszet, ahol egy szintén képregény formában arról szól, hogy volt egy farkas, aki megtámadta az embereket, és utána elkapták a farkast. Na, de arról van szó, hogy ugye a farkas, ha így eddigiekből nézzük, akkor ugyanúgy, mint mondjuk a rómaiak számára, vagy a német-római birodalomban, vagy még előtte a germán törzsek számára is bizonyos totemisztikus ősként szerepelt, ugye a mongolok számára is, mint Genghis Khan őse, elvileg azt várnánk, hogy ma egy abszolút szent állatként marad meg, tehát egy érinthetetlen állat, mert hát mégiscsak minden mongol kőse, és tényleg így a szimbólumok szintjén ma Mongóliában is ilyen rockbandáknak, különböző ilyen motordíszítéseknek, ilyen, van már ilyen Harley Davidson mozgalom is Mongóliában, hát ott is a farkas egészen mást jelent a mongolok számára, mint mondjuk, igen, tátában mindenki számára ugyanazt jelenti, de a mongolok számára még valami többet tartalma is lehet ennek a... De hogy ugye, ha abból indulunk ki, hogy ez egy szent állat, akkor miért van az, hogy ha ma így a farkasról beszélünk, akkor általában mindenkinek ez a vérengzősség jut eszébe. És hát itt azzal szokták ezt magyarázni, hogy a középkorban ugye a tételes vallások felvételekor, tehát mind a buddhizmus, mind a kereszténység felvételekor, ezek a korábbi dolgok, mint totemisztikus ősök, mint ilyen pogány maradványok, ezek igazából egy csirájában kiirtandó dolgoknak tartották ezeket, és ilyen komoly ideológiai küzdelmet kezdtek el folytatni a farkas ellen. Tehát nem pusztán arról volt szó, hogy a farkas megtámadja a jószágot, mindjárt látunk majd egy statisztikát, hogy igazából mennyire nem is veszélyes, hanem igazából azt próbálták kiirtani az emberek tudatából, hogy ez egy régi hagyományokhoz, tehát a farkasnak a tisztelete egy régi hagyományokhoz való kötődést jelent. És ugye Európában ez a 14.-15. századra már addig fajult, hogy nyilván a korábbi pogány hagyományokból, de a farkas ember képzete az teljesen elterjedt volt Európában. Tehát ezt nem kellett keletről hozni. A farkas ember, amit csak ezüst golyóval lehet lelőni, ez egy abszolút európai fejlemény, és nyilván visszavezethető arra, hogy a germánok számára a farkas, mondjuk az átváltozó farkas, az egyfajta sámánisztikus dolog lehetett. Tehát ugye a sámán tevékenységek között szerepel az átváltozás bizonyos napokon, ők állati formában tudnak megtestesülni, és a mai mongol sámánizmusban is létezik ez az elképzelés, tehát burján sámánizmusban, hogy valamilyen állatképében jelenik meg. Tehát vagy hátas állata, valamilyen ragadozó vagy házi állat, vagy pedig maga a sámán válik ilyen állata, de ha meg az indiánok sámánizmusára gondolunk, ott meg teljesen természetes ez, hogy minden egyes indián sámánnak van egy saját totem állata, amivé át tud változni. És egy-egy ilyen révüléskor vannak ilyen felvételek, hogy elkezd mondjuk röfögni, mint egy vaddisznó, szaladgál körbe-körbe, négy kézláb burján sámán, de ilyen farkas rohanást is lehet. Tehát ugye itt érezhető, hogy itt a pogánsággal köthető ez össze, és ezért is olyan utált állat lett a középkorban. Ez az esemény, Ez konkrétan Németországban, 16. században történt, ez az aachen-i farkas, emberevő farkas története. Ugye itt egy magányos farkasról volt szó, ami a város környékén, városka környékén rendszeresen megtámadott gyerekeket, magányosan menő gyerekeket, vagy asszonyokat, és megölte őket. És akkor ugye kialakult a városkában egy olyan képzet, hogy ez az egykor meghalt polgármesternek a szelleme, ami visszajár, és ott írtogatja a lakosságot, ezért hadjáratot indítottak ellene, hát sikerült is elkapni az aachen-i emberevő farkast, és hát utána egy rendes per formájában elítélték, ugye aztán előtte megölték ugyan, de utána a teteme fölött egy ilyen bírósági tárgyalás rendeztek, a vádpontokat felhozták ellene, hogy hát milyen hány ember lelke szárad az ő lelkén, igen, és utána végül felakasztották, tehát emberi ruhába öltöztették, és felakasztották a város főterén, mint az egykori polgármestert. Ugye ez a középkorban nem volt ritka az ilyen furcsa perek, hogy állatok ellen végeztek pereket. Volt, azt már nem is emlékszem, de azt hiszem az is Németország, hogy sáskák ellen volt tárgyalás, mert hogy lerágták a szőlőt, és akkor utána egy komoly tárgyalást rendeztek, hogy a sáskákat elítéljék. Tehát ugye itt is egyfajta mágiáról lehet beszélni, mert hogyha már megszületik a közös ítélete a közösségnek, és tehát ezzel az ítélettel igazából lezárják ezt az esemény sort, hogy a támadásoknak véget vetnek. Tehát ez egy ilyen rituális esemény igazából. Ugye ez egy Cranach kép, itt a farkas emberről, ami szintén ugye 16. századi rézmetszet, ami itt megtámadja a kisvárost a farkas ember, amikor éppen átváltozik, és ott eszegeti, ott jaj, veszélyek el a háttérben az asszony, mert a családját megette a farkas ember. Itt vannak ilyen különböző ember darabok. Tehát ugye itt a farkas ember képzete is valószínűleg összeköthető a sámánizmussal, és azért annyira negatív, ahogy megjelenik mondjuk a irodalomban, vagy a fantasy irodalomban, hogy abszolút negatív szereplője. Tehát ugye később már megjelenik úgy, hogy ő nem is akar igazából rosszat, csak így jött ki neki a lépés, hogy teli holdkor farkas emberé változik, és akkor nem, akkor bántja az embereket. Na, tehát ugye, ha mindennek tudatában megnézzük, hogy a farkasról milyen elképzelések jönnek, itt csak egy összevetés, ez az etológia tanszék honlapján található meg ez a dia. Ez érdekes, hogy gondolkodnak a farkasról Magyarországon, illetve Szlovákiában az emberek. Tehát Magyarországon ugye elvileg azt hinnénk, hogy nincsen farkas, tehát ez valóban a 20. század elejére sikerült is ez a ideológiai és fizikai harca kipusztítani a farkast egész Magyarország területéről, de ugye 80-as évektől elkezdtek visszatelepülni Szlovákiába és Horvátország felől a farkasok, úgyhogy ma körülbelül ilyen 50 példányba álló populációja Magyarországon, ami tartósan itt él. Tehát ezek már nem vándorfarkasok, hanem 50 állatban, és ugye néha így kilőnek Észak-Magyarországon. De ugye a köztudatban azért az van, hogy nincs is nálunk farkas, tehát ez így látszik a statisztikából. És hát a viszony viszont itt elég jól látszik, hogy akik így városban élünk, úgy érezzük, hogy az tök jó, hogyha van farkas, mert az olyan vicces, hogyha kimennénk az erdőbe, és nem bántana, és ott lenne a farkas. De azért a vidéken élő emberek számára ez néha kicsit mást jelent, és ez pont Mongóliában látszik, hogy mennyire zavarja a mongolokat a farkasok jelenléte, mert a legtöbb ilyen mágikus cselekedetet, illetve vadászatot azt a farkasok ellen indítják. És hát, hogy így statisztikailag megnézzük, ugye, Mongólia területe 1,5 millió négyzetkilométer, és 15 ezeres farkas populáció van Mongóliában. Oroszország, ugye tudjuk, hogy hányszor nagyobb, sokszor Mongóliánál, és 17 ezer farkas van. Tehát 2000-rel több farkas van Oroszországban, mint Mongóliában. Tehát igazából az a 15 ezer farkas az úgy elég sok, mert hogy ez, persze ez is bizonyos területekre koncentrálódik. Gobiban lényegesen kevesebb a farkasok száma, tehát ez így a Hangá és a Tajga övezetre koncentrálódnak, és ott végzik ezeket a kis rárohanásaikat. Egyébként így érdekes, tehát azt mondjuk, hogy mondjuk Oroszországban van 17 ezer farkas, Mongóliában 15 ezer, Magyarországon 50 darab, és mondjuk Romániára még emlékszem, ott 2500 farkast írna. Tehát ugye Magyarországon azért is hivatalosan nincsen farkas. Trianon óta persze, hogy nem volt egy ideig, aztán elkezdtek visszavándorolni. Tehát addig egy elég komoly farkas populáció volt, amíg Erdély ide tartozott, és hát ugye a farkas vadászatnak is komoly hagyománya volt Magyarországon. Na, és akkor itt ugye... Arról is beszéltünk, hogy vidéken miért is nagyobb a farkas elutasítása. Mert ugye vannak ilyen statisztikák, hogy hány állatot támad meg évente egy farkas, hogy mekkora kárt tud okozni. És például van egy ilyen tibeti tehát Tibet területén két járásban végzett felmérés, ahol kimutatták, hogy az éves állathullás 100% arányában 1%-nak köszönhető ragadozó állat támadásának, tehát hogy abba pusztulnak bele, és ennek csak 0,5%, tehát ennek csak fele, tehát az 1%-nak csak a fele köthető a farkasok támadásához, és 20% az ugye hópárduchoz, meg még 20% hiúzhoz, és hát ugye így megosztik, és még van valami kisebb ragadozó. De mégis a farkast ellenzik a legjobban Tibetben is, mert ha anyagi tekintetben nézzük, a farkasok támadása mindig nagyobb kárra jár. Tehát ugye a farkasok általában Tibetben, illetve Mongóliában is jakra és lóra támadnak, míg a hiúz az a kisebb házi állatot, tehát a juhokat, kecskéket támadják. Érdekes, hogy valamiért a farkasok sokkal kevesebb kecskét támadnak meg, mint juhot vagy marhát. A tibeti mongol rendszertan, ugye beszéltünk róla, hogy a linnéi kettős nevezéktanhoz képest egészen más kategóriák léteznek Belső-Ázsiában, tehát a kínai udvarban, a kedvencem a császár udvarában élő állatok kategória, és hát a tibeti mongol rendszertan sem sokkal jobb, de azért kicsit cizelláltabb. Tehát ugye az első kategória, amikor az élelmüket lábukkal kikaparó, tehát ebben ugye mindenféle madarak, meg ilyen kisebb rágcsálók is beletartanak, a csőrükkel kaparók, ezek a, hát mondhatjuk azt, hogy a nem ragadozó madarak, a növényevő vadállatok, tehát ide beleesnek madarak is, rágcsálók is, meg nagy emlősök, ragadozó vadállatok, ugye itt a sas is benne van ugyanígy. A zsákmányukat erejükkel megszerzők, igen, itt is vannak érdekes, ide nagyon sok madár kerül. Ilyen háziállatok az egyértelmű, az üregben élők, itt szintén rágcsálók, de gyíkok meg kígyók is ide tartanak, és a vízben élők meg a békától kezdve a halak, ebi halak, meg csigák is ide tartoznak. Na és ugye ma így a farkasról beszélünk, tehát az egyértelmű, hogy a ragadozó vadállatokhoz tartozik. Bár ebben a kategóriában, ha jól emlékszem, szerepelt még az elefánt is talán. Hát ilyen elég zavaros ez a tibeti elrendezés, de minden esetre minden állatot valahova el tudnak helyezni, és utána, amikor már egymással beszélnek, akkor már így tudják, hogy miről van szó. Egyrészt ez a tibeti felosztás, ez ugye arra jó a tibeti gyógyászatban, hogy amikor mondjuk a tibeti mongol gyógyászatban a gyógyszerek felhasználásánál ezekbe a kategóriákba sorolják az állatokat, és utána mondják azt, hogy ezeken belül egy-egy állatból 13 részét lehet felhasználni egy-egy állatnak, mondjuk a gyógyászati célból, és akkor hát itt van minden, tehát hogy a szarvát, a karmait, húsát, vérét, bőrét, szőrét, vizeletét, székletét, agyvelejét. Tehát ugye is 13 ilyen kategória van, csontjait. De igazából ez maguknak, az állatoknak a felosztása, ez a 8-as. Most visszatérünk a farkasra. Azt még el kell mondani, hogy a mongolok számára a farkast általában nem nevezik nevén. Ez ugye ez is egy tipikus belső Ázsiából hozott örökségünk lehet a magyar nyelvben is, erről már beszéltünk, hogy a farkas, mint állat, aminek farka van, vagy szarvas, mint állat, aminek szarva van, ez igazából már egy úgynevezett tabu név, mert hogy nem mondjuk ki, hogy micsoda. És ugye a magyar nyelvben számos ilyen tabu név létezett például a farkasra, tehát az, hogy toportyánféreg, csikasz, meg ordas, tehát ezeket mind így a mesékből, meg hát általában a mesékből ismerjük, de így a mindennapi használatból már így kihaltak, de hogyha az etimológiai szótárt megnézzük, általában nem tud választ adni ezekre, hogy milyen eredetű szavak. Tehát általában valamilyen tulajdonságra vonatkoznak. És hát a mongolok ugyanígy a farkassal kapcsolatban számos ilyen tabu dolog él, hogy például nem szabad ott kimondani a farkasnak a nevét, és ehelyett ilyeneket mondtak rá, hogy pusztai kutya, vagy széles talpú, vagy nyújtózó kutya, szürke kutya, nagyszájú, kurta sapkás. Ugye mindig valamilyen körülíró elnevezés, és ugye amikor ezek mondjuk összevonódnak, ez a jelzős szerkezet, akkor egy idő után mondjuk egy 1000 év múlva lehet, hogy már megmagyarázhatatlan lesz a kifejezés, és egy kifejezésként él majd tovább. Ugye akkor azt mondtuk, hogy ma Mongóliában körülbelül 15 000 farkas él, ami pont a nagy populáció miatt vadászidényhez nem kötött zsákmányállat, tehát igazából mindenki, aki teheti, elmegy farkasra vadászni. Tehát ez egy igazi férfi mulatság Mongóliában, farkasra vadászni. Tehát ugye ezt általában, amikor a téli bundája van a farkasnak, akkor szokás elmenni vadászni. És a hagyomány szerint, beszéltünk vadászokkal a Kelet-Mongóliában, azt mondják, hogy a farkasok úgy néznek ki, mint egy kis kánság, a farkasok kánsága. Általában úgy néz ki, hogy amikor vonulnak a farkasok, akkor elől megy a kán, utána mennek a miniszterei, és mindenféle ilyen csatlósai, és végül a szolga. És akkor mondták a vadászok, hogy az a lényeg, hogy a kánra, meg a kánasszonyra nem szabad lőni, mert akkor bosszút állnak a farkasok. Tehát ugye az elől menő farkasra sosem szabad lőni, hanem mindig a szolgát kell kilőni, mert a szolgáért úgysem kár. Tehát hogy ugyanolyan világban élnek a farkasok, mint ahogy mi, ugye a szolgára kell lőni. Na hát ennek az elképzelésnek van elég komoly etológiai magyarázata, ugyanis a farkasfalkák, ugye farkas az év különböző részeiben magányosan él, illetve csoportosan él, tehát falkában. A magányos időszak és a csoportos időszak az szoros összefüggésben áll a táplálék mennyiségével. Ugye ez érdekes, hogy amikor sok a táplálék, akkor inkább a magányos életmódot választják, tehát magányos farkasként éldegélnek, mert akkor ugye meg tudják oldani ezt hogy kisebb rágcsálókat, madarakat ejtsenek el, viszont amikor már komoly akcióra van szükség, tehát valami társas viselkedésre, akkor állnak össze falkában. És ez nagyon gyakran ugye, a téli időszakra esik, amikor az erdőben mondjuk nagyobb vadakra, tehát jávorszarvasra, nem tudom, láttatok-e már jávorszarvast, élve vagy kitömve, én kitömve láttam, hát Ulaanbaatari múzeum, kegyedet, nagyobb, mint egy ló. És tehát úgy látszik egy ilyen masszív állat, hogyha az úgy oldalba rúg bárkit, akkor az ott úgy annak vége. Hát a farkasok igazából itt egy nagyon komoly közös akcióra van szükség, mondjuk egy jávorszarvas leterítéséhez. Hát, hogy itt erre a vonuló csapatra visszatérünk, ugye amikor csapatba állnak össze, általában egy falka az ilyen 4 és 20 közötti farkas létszámmal működik, és általában az optimális számot azt ilyen 8-9-re teszik. Erre ugye voltak ilyen tudományos kísérletek, hogy mi az optimális szám, hogyha vezuhan egy repülő, akkor hány embernek érdemes túlélni, hogy az a maradék kis csapat túléljen, hogy minél kisebb a konfrontáció, de még elég effektív együtt tudnak működni, és megállapították, hogy ez 8 és 9 fő között van az embereknél is. És érdekes ez a pár, hogy a farkasoknál is ez a 8-9-es csapat mozog. Itt mondjuk kicsit többet látunk, 1-2-11. De hogy még belefér ebbe a tűrés tartományba. Mondjuk a szolga, hogy meddig lesz ott, azt ugye nem tudjuk. Tehát, hogyha így a falkát nézzük, akkor aki elől megy, az általában az alfa hím. Tehát ugye erről szokás beszélni, hogy a falkában úgy oszlanak meg a szerepek, hogy van az alfa pár, az alfa hím és az alfa nőstény, illetve van az omega egyed, aki így a legvégén kullog, és mindegyiknek egy nagyon komoly szerepe van a falkában. Ugye itt a, mondjuk ha itt ezen a képen nézzük, az első kettő lesz mondjuk az alfa pár, utána jönnek a miniszterek meg egyéb, és végül a szolga. Tehát itt az ilyen csatós farkasok, ezek lehetnek hímek és nőstények is, és érdekes, hogy ők nem vesznek részt aktívan, úgymond a szaporodásban, ők növendék gondozásban játszanak szerepet, tehát az alfa hím és az alfa nőstény párzik, néha az alfa hím képes párosodni az ilyen alsóbrendű nőstényekkel, viszont az alfa nőstény képes féltékenységből akár megölni a kisebb kölyköket, tehát a gamma egyedeknek a kölykeit, azt képes egyszerűen faj fenntartási okokból elpusztítani, mert ugye itt nyilván az alfaság az együtt jár különleges fizikai erővel, különleges testi méreteket, tehát egy elég pozitív irányú szelekciót eredményez az, hogyha csak az alfák párosodnak. Tehát igazából a többi egyednek, akik a falkában vannak, az a feladatuk, hogy megóvják a kicsinyeket. Ugye a párzási időszak az december és március között szokott lenni, és 61 néhány nap a vemhesség a farkasoknál. Tehát egy május végére megjelennek a farkasok, és azt mondjuk, hogy mondjuk egy 2-3 hónapos korukra már elkezdenek részt venni, úgymond aktívabban a falka életében. A farkasoknak ugye különböző ilyen illat vagy szagmirigyeik vannak, többek között a talpukon is van szagmirigy, amivel jelzéseket tudnak lerakni a teritoriumukon. És ez a vadászaton kívüli tevékenység igazából a terület folyamatos felügyelete, és ezeknek a jelzéseknek a lerakása, illetve a betolakodóknak a hárítása egész. Ugye itt arról beszéltünk még néhány órával ezelőtt, hogy ez az emberi populációk szintjén, mondjuk a tajgai populációknál, hogy megőrizni egy bizonyos területet, egy vadászterületet, az azért fontos, mert hogyha már túlvadásznák azt a területet, akkor kénytelen egy-egy ilyen törzs kirajzani, egy nemzetség. És erről beszéltünk, emlékeztek, hogy mondjuk 7. íziglen tartják számon a tajgai nemzetségek a családot, és onnantól kezdve már nem rokon, és azoknak már el kell vándorolni. És hát itt egy reális, bejárható terület egy farkas számára ez a 100-150 négyzetkilométer, ami azért így elég durva. Tehát ezt így körbe kell járni, jelölgetni, és érdekes, hogy az agyukban létezik egy térkép is a farkasoknak, ami tehát pontosan tudják, hogy hol vannak határa, hogy ez nem, valószínűleg nem egy négyzet lesz, nem egy 10x10-es négyzet, hanem ilyen természeti határok, és egy idő után tudják, anélkül, hogy jártak volna egy bizonyos helyen, hogy hol lehet lerövidíteni szakaszokat. Tehát ugye ez olyankor kell, amikor mondjuk konfrontálódik egy másik falkával, akkor gyorsan oda kell érni, és jól le kell ugatni a betolakodókat. De mondjuk itt a falka szintjén, akkor azt mondjuk, hogy az alfa pár vezeti, úgymond az egész falkát, és az utódgondozásban részt vesz a többi egyed. És hát ugye itt nagyon fontos szerepen van a vadászatkor, amikor ez ilyen közös vadászat, amire ugye a mongolok azt mondják, hogy a mongol körvadászat ugye nagyon hasonlít erre, ez a 13. századi hadgyakorlat igazából nagyon hasonlít a farkasok támadására. Tehát itt vannak elterelő farkasok, vannak hátulról támadó farkasok, és van konkrétan két olyan egyed, ami... Tehát igazából arra van szó, hogy mindenki figyeli az alfa hímet, ő indítja meg a támadást, és utána mindenki figyel egymásra egy támadás során. Tehát mindig tudják, hogy a másik mit csinál. Tehát nem egy ilyen kaotikus támadásra van szó. azt mondtuk, hogy mondjuk egy nyári időszakban, amikor van elég táplálék, akkor nem állnak falkába, mindenki zsákmányolja magának a kis pockokat, meg marmotákat. És amikor beköszönt a tél, és akkor már közösen kell vadászni, akkor különböző egyedek csatlakoznak a falkához. Egyrészt ezek az egykori növendékek, akik felnőttek, másrészt pedig vannak az ilyen omega egyedek, akik vagy ott maradnak, vagy úgy csatlakoznak, hogy vállalják azt a szerepet, ami rájuk ruház a falka, ami igazából egy stresszoldó, ilyen levezető szerep, nagyon hálátlan, mert ezek az omega egyedek azok, akik rendszeresen verekszenek a többiek, rendszeresen beléjük kötnek, utoljára kapnak a kajából, és egyébként meg olyan ilyen hangulat csináló szerepük van, hogy mindig megpróbálják elviccelni az ilyen feszültségeket, és egy ilyen feszültség oldó szerepük van, tehát ők ilyen kis bohócként szerepelnek. A mongolok ugye nem takarmányoznak. Ennek köszönhetően egész évben kénytelenek legeltetni, ami egy elég kiszolgáltatott helyzet, mert bármikor beköszönhet egy olvadás és visszafagyás, és akkor nincsen legelő. Éppen ezért olyan területeket választanak a mongolok a legelőnek, ahol mondjuk decemberben is lehet még legeltetni. Tehát már csontá van fagyva, mínusz 40 fokos a fűszál, jó ropogós, de nem fújja be a hó. Ha meg befújja, akkor ugye annak következtében, hogy nagyon hideg telek vannak Mongóliában, mindig porhó van. Tehát nincs az, hogy így összeáll, ezért mondjuk a juhok is ki tudják kaparni. És mondjuk egy állathullás elején, amikor mondjuk visszafagy ez a hó, egy kis ilyen jégpáncél keletkezik a legelőkön, akkor elsőként a birkák meg a kecskék pusztulnak el, mert nem tudják kikaparni. Utána jönnek a marhák meg a lovak, mert ők még át tudják törni a patájuk ezt a jégpáncélt, és tudnak legelni. Na tehát itt ugye december-januári időszakban még vannak olyan területek, amit nem fújt be a hó. Tehát ugye Mongoljában lehet tudni, hogy mindig észak-keletről érkezik a szél, tehát olyan lejtőket keresnek, ami észak-keletről védett. Tehát mondjuk egy délkeleti, délnyugati lejtő az általában védett a hó fúvás elől. Tehát ott lehet legeltetni, és akkor ugye ilyenkor már a legtöbb állat, ilyen rágcsálók, azok már hibernálnak, tehát azok már ott vannak valahol a föld alatt, tehát már mormotát már csak ásni lehet, azt is ilyen csákánya lehet, tehát a mongolok nagyon érdekesen vadásznak a mormotára, van, hogy télen kiássák a földből a mormotát, zsákba rakják, még mélyen alszanak a mormoták, aztán beviszik a jurtába, ott a melegen fölengednek a mormoták, és akkor így ezer felé szaladnak, mert mondjuk nem figyeltek erre. De ilyen téli álmot alvó állatot, az bárhogy, ezt nem tudom, láttatok már téli álmot alvó, de denevért? Én simán így meg lehet fogni, föl se ébred erre, hogyha, amíg be nem viszi az ember a lakásba. Igazából azt csinál az ember velük, amit akar, mert ilyenkor a testőmérsékletük ilyen 15 fok körül van, és mondjuk a szíverésük ilyen percenként 2, tehát semmire nem ébrednek föl, csak hőre, tehát arra így fel lehet őket éveszteni. Na és akkor, hogyha itt a farkasokra visszatérve, hogy ugye ezeket a támadásokat olyan területen történnek, ahol ezek az állatok szabadon vannak, tehát itt még nincsen karámozás, még nincsen hodály, hanem kim vannak ezen a téli, úgynevezett hízlaló legelőn, vagy otor legelőn, ahol nem lehet tudni, hogy honnan jönnek a farkasok, hányan, igazából csak kutyákkal lehet védekezni ellenük. És akkor a Mongóliában van erre egy speciális farkasölő kutya, amiből szintén 7-8-at szokás tartani, és ezek nagyon pontosan tudják, hogy amikor legelés után lefekszik a nyája a legelőn, akkor ilyen zóna védekezés van ezeknél a kutyáknál, ezek a négyszemű tibeti masztív típusú kutyák. Ezek ilyen zóna védekezésben nyáj körül különböző pontokon fekszenek le aludni. Tehát nekik is jobb lenne így egymáshoz bújni mínusz 40-be, de itt pontosan tudják, hogy ez a módja annak, hogy megvédjék a farkas támadásra, mert a farkasok is elég ravaszok, és nem egy helyről támadnak. Tehát van itt ilyen a nyájnak a szétzavarása, tehát egy ilyen káoszkeltés is van a farkasoknál. Ugye akkor ezt megbeszéltük, hogy itt a szolgának, tehát az omega egyednek az a szerepe, hogy tartsa a hangulatot, tehát ő a hangulat felelőse a farkának. A következő, amiről kell beszélnünk, ez a farkasok kommunikációja, illetve amit erről a mongolok képzelnek. Tehát a burjátok számára, mert, tehát mondtuk, hogy a ma Mongóliában élő halha többség számára, tehát a mongolia legnagyobb nemzetsége a halha, mongolság, számukra, mint totemisztikus ős szerepel a farkas. A burjátoknál, ugye a mongol csannak mondjuk a farkast, burjátoknál mai napig számos nemzetség van, akik mondjuk, akik között van san, vagy valamilyen ilyen csanhoz köthető elnevezés, és ők is magukat a farkastól származtatják. Például ilyen elképzelések élnek, hogy a burját san nemzetség képes a farkas marást, vagy farkas harapást gyógyítani kézrátétellel, mert hogy ők is a farkastól származnak. Egy csomó olyan elképzelés van, hogy a farkasok, ugye az egyik alapvető nevük az, hogy égi kutyák, tehát Tingrin Nahal, és az ég küldötteinek tekintik őket a mongolok, és azt mondják, hogy amikor teli holdas éjszakákon, vagy bármilyen éjszakán a farkasok ebben a pózban vonyítanak az égre, akkor az égistennel, Tengrivel kommunikálnak, és azt kérdezik, hogy melyik nyájból hány darab, milyen színű állatot zsákmányolhatnak el. Tehát itt egy tárgyalás folyik ilyenkor, amikor a farkasok az égre vonyítanak. Lehet magányosan csinálni, csapatban csinálni, és lehet kiskorban is elkezdeni. Most hallgassunk meg egy magányos farkas vonyítást. Sajnos nincs hangszóró, de szerintem valamennyi fog hallatszódni. Például erről megállapítható, hogy ugye a farkas üvöltés, ez egy elég mély frekvenciájú hang, és nagyon hosszú. Tehát ennek az egyik fő célja, hogy nagyon messziről lehessen hallani. De voltak ilyen kísérletek, hogy háznál nevelt farkasnak a gazdája hasonló hangon ordított, és erre már reagáltak 4-5 kilométerről a farkasok. Tehát ugye, ha azt mondjuk, hogy egy 10x10-es mondjuk egy négyzetben, mondjuk nem feltétlenül nem minden pontján vannak, de egy ilyen, ha már 5 kilométerre elhaladszik, az már elég jó, és ugye itt információt is tudnak közölni. Egyrészt, hogy a pontos hollétükről, tehát ezt azt mondja, hogy be tudják lőni a hangfrekvencia alapján, illetve, hogy milyen esemény van ott. Tehát ugye egyrészt körbe kell járniuk és jelölni a területet, és hogyha van valami baj, akkor ezt jelezni kell. Tehát itt van például egy, amit mondanak, hogy a csapat szellem erősítése. Ugye ez például ezek a ilyen katonadalok sémájára, vagy ilyen közös hurrá, meg ilyen kiáltások analógiája, figyeljétek meg. Itt is, tehát egy visszavezethető, egy ilyen közös harci szellem serkentő dal következik most. Tehát ez már egy falkának a... Itt a zöld vonal kijelzik, hogy mikor hány farkas szól bele. Tehát itt nagyon nehéz követni, de elvég ezt ki tudja mutatni. Ugye, tehát ez egyrészt van ez a falka szellem erősítő, illetve van még egy nagyon érdekes dolog, hogy például, amikor szintén nistér ütközésről beszéltünk, amikor két falka találkozik, akkor ott általában nagyon kegyetlen harc indul el. Azt mondhatjuk, hogy mondjuk egy alfa hím az a természetben körülbelül 10-12 évig él. Mondjuk egy rendes farkas 10-12 évig él. Fogságban, állatkertekben 15-18 évet is elérdegélnek. De egy ilyen alfa hím saját életében mondjuk 12 év alatt kb. 5-6 másik alfa hímet megöl. De ez csak alfa. Hogy ezen kívül hány egyéb farkast öl meg, arról nem nagyon van statisztika. De ez kimutatható, hogy itt egy nagyon egy folyamatos konfrontálódás van egyrészt a falkán belül, illetve az idegen falkákkal szemben. Tehát ugye itt a teritorium védelméről van szó. És hát azért a farkasok sem hülyék, és igyekeznek elkerülni az ilyen fizikai összeütközéseket. Erre találták ki a farkasok az úgynevezett ilyen megtévesztő farkasordítást, amikor ők sem tudják pontosan, hogy a másik falka, ami mondjuk a hegyen túl van, hogy hány főből áll, de ők azért megpróbálják eljátszani, hogy ők sokkal többen vannak, mint ahányan vannak. És ugye ez ugye a mongol harcmodorban, tehát erre számos példa van, amikor Iránba nem tudom hány várat úgy vettek be, hogy vezetéklovakra szalmabábukat raktak, és utána beöltöztették őket ruhába, meg halottakat pakoltak fel, meg rákötöztek, és akkor mindenki két vezetéklóval rohamozta meg a várat, úgyhogy rajta voltak a bábuk. Tehát ennek van egy ilyen pszichés ilyen sok hatása, és hát itt majd most egy ilyen konfrontálódó ordítást lehet hallani, ahol mindenki beleszól. És ugye ez a farkas üvöltés, ez egy elég lényeges része a farkasok életének, és ezért már a kicsik, amikor mondjuk a farkas odúból körülbelül 10 hetes korukban jönnek ki a kis farkasok, és akkor már elkezdenek üvölteni. Csak ugye itt ezzel nagyon óvatosan kell bánni a farkasoknál, mert nem szabad bármikor és bárhol üvölteni, mert egyszerűen, ha elárulják azt, hogy hányan vannak, és hogy mennyire gyenge éppen az a falka, mert mondjuk az alfahím öreg, vagy valami, akkor ott már simán lecsaphatnak rá más falkák. Ezért azt mondják, hogy 6 hónapos korukra fixálódik az, hogy tudják pontosan, hogy mikor és hol szabad üvölteni. Tehát csoportos üvöltés, magányos üvöltés, jelzésérték üvöltés, akkor üvölteni, amikor tudod, hogy nincsen a közeledben másik falka, és csak a teritoriumnak bizonyos területét járod éppen be, hogy akkor jelzel. Itt van most egy 3 hónapos farkaskölyöknek az üvöltése, ami látszik, hogy ugye itt még sem tüdőben, sem így dallamban még nem annyira tudja követni a felnőttek ordítását, de azért így lelkesen próbálkozik. Elég szánalmas. Tehát neki még egy 3 hónap kell ahhoz, hogy itt komoly farkas legyen belőle, de már. Na, igen. És akkor itt most még egy ilyen támadás az, ami az abavadászathoz köthető. Itt egy bölényt, egy észak-amerikai bölényt támadnak meg a farkasok, az valamelyik nemzeti parkban készült felvétel. Hát itt látszik, hogy azért a szerepek mennyire világosak, tehát szegény bölény csak egy állattal tud szembenézni, aki elég agresszíven viselkedik, de már ott vannak a mögött a többiek, és ugye van a hátul egy ilyen elterelő, ide-oda mozgó farkas. Tehát az egész egy ilyen nagyon szervezett, és itt láthatóan elég szomorú vége lesz ennek a támadásnak. Ugye azt is kell tudni, hogy nagyon fontos szerepük van az ilyen ökológiai egyensúly fenntartásában. Tehát ma Magyarországon ez egy nagyon komoly gond, hogy nincsen természetes ragadozója sem a sertő, tehát a vaddisznónak, sem az őzeknek, csak az olasz vadászok, és ez így elég sovány, mert ők ugye trófeára vágynak, és általában a legszebb példányokat lövik ki. Tehát ugye, mikor a legéhesebbek a farkasok, tehát meg mikor állnak falkába, azt mondtuk, hogy mondjuk decemberben összeáll egy falka, a utódgondozás elkezdődik májusban, tehát igazából már egy falkáról beszéltünk februártól, mondjuk, igen. De májusban még Mongóliában elég komoly telek vannak, De ugye a Mongóliában a lovak március környékén ellenek. Tehát a csikók már ott vannak áprilistól kezdve, és hát ők a leggyengébb láncem a csapatban, és rájuk nagyon kell vigyázni. És hát sajnos ilyen képet nem találtam az interneten, de láttam már ilyet, hogy a lovaknak az a taktikája, hogy a csikókat körbezárják, de általában a kancák körbezárják a csikókat, és háttal a kifelé, tehát a hátsó lábbal kifelé. És akkor ott a csikók is tudják, hogy nem szabad a farkastámadás idején oda menni, és a csődör, tehát a mén, ami ott van a ménesben, az elkezd rohangálni a kör körül, és nem engedi oda a farkasokat. Ha meg valamik oda megy, akkor az kap egyet így az állába. Tehát érdekes, hogy mennyire komoly ellenreakció, ilyen szervezett ellenreakció alakul ki, még a lovak részéről is. Ugye a marhák esetében ott kicsit könnyebb dolguk van, mert a marha tud oldalra is rúgni, nem csak hátra. Ott vigyázni kell. Ugye? Már volt a YouTube-on egy olyan videó, amikor egy ló rúgott ki egy karámból. Ezt nem láttátok? Ez félelmetes. Ott áll mellett egy ember, és így elrepül, így kirepül a képből. Na, de ezt a farkasok is tudják, hogy milyen irányból kell megtámadni. Na és mindegy, hogyha már megtámadták, és lemaradt egy-egy állat, akkor ugye azt mondtam, hogy egyrészt a lágyéknál harapják meg, tehát a farka alatt, és ha megpróbál elmenekülni, akkor egy idő után összeroskad és elvérzik, illetve nagyon gyakran felugrik a farkas az áldozat a hátára, és a marát harapja át. És hát amikor ilyen magányos a támadás van, akkor ugye azt mondják, hogy például a juhokat azt úgy viszi el, hogy átharapja a torkát, és utána feldobja a saját hátára a birkát, és tehát mongolok rendszeresen látnak ilyeneket, hogy a hátán viszi a birkát el. És ugye, amikor elejti a zsákmányát, akkor általában a belsőségeket, tehát hát a tüdővel meg szívvel kezdik, tehát a hasi részt bontják fel az állatnál, és akkor a tüdőt, májat kezdi meg elsőként az alfa hím. És akkor úgy utána osztoznak. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye ezt a szegyrészt, ami nem tudom, hogy erre ezen már gondolkodott-e valaki, hogy Mongóliában ugye a vadászok számára a legszentebb rész, az általában a fej és ez a szügy rész, a belső a tüdővel meg a májjal. Ez az, amit a vadász senkinek nem ad oda. De hogyha egy vadásszal találkozott hagyományosan egy ember, akkor mindig lehetett kérni tőle, és adottak ott combot, lapockát, tehát ilyen csupa jó részeket, és ezt a leggagyibbat tartotta meg magának. És akkor tényleg így tegnap gondolkodtam ezen, hogy érdekes, hogy az alfa hím az miért a tüdővel kezdi, nem feltétlenül az a legfinomabb rész egy ilyen állatban. Jó, hogy meleg, de érdekes ez a párhuzam, hogy az embereknél is megvan. Ez egy amulett, ami minden jurtában megtalálható, és a jószágot védi meg a farkas támadástól, és itt a bal alsó képen látható ez a száján összekötözött és lábán összebilincselt nyilla látszúrt farkas, ami a farkas támadástól óv. És hát ugye itt azt még nem mondtam, hogy a farkastámadások aránya az ugye 1% alatt van, mégis nagyon nagy kárt tudnak okozni, sokkal nagyobb kárt, mint amennyit alapból okoznának. Mert van az úgynevezett szupernormális inger, ami a farkasoknál és hát a rókáknál is megfigyelhető. Ez egyszerűen egy olyan fejlemény, ami annak köszönhető, hogy az evolúció még nem érte utol az állatok háziasítását. Tehát ugye arra beszéltünk, hogy juhok meg kecskék domestikációja Krisztus előtt mondjuk 10 000-ben volt, de ez azzal járt, hogy az állatokat karámba zárják. Tehát ugye karám az micsoda? Fákat szúrnak le, összekötik másik keresztfákkal, és akkor ott bent vannak az állatok, ahonnan nem tudnak menekülni. Na, most a farkas ugye hozzászokott ahhoz, hogy ha zsákmány van, akkor minél többet meg kell sebesíteni, és utána, amit lehet, el kell vinni, amit nem, azért meg vissza kell jönni. És hát ugye karámban mi történik, vagy egy tyúkolban, bemegy a róka, vagy a karámban a farkas, és egyszerűen ott vannak a juhok vagy kecskék, és akkor átharapja az egyiknek a lábát, az összeesik, akkor látja, hogy az már nem fog tovább menni, akkor átharapja a másiknak, nyakon harapja, és elkezd össze-vissza harapdálni, és egy-egy ilyen eset során 25-30 állatot úgy megsebesít, hogy abból már többet nem lesz állat. Tehát nem hagyja, hogy elvérezzen teljesen, de az, hogy ne tudjon tovább menni. És akkor mire kiér a pásztor a kutyákkal, addigra ott fekszik vértől fröcsögve 25 állat, és igazából csak egyre van szüksége, és hogyha időben érkezik a pásztor, akkor még azt az egyet se tudja elvinni, ha meg nem, akkor egyet elvisz, de igazából egy 30 ilyen pusztulással járó kárt okoz a farkas. Hát ezt egyetlen a szupernormális ingerre szokás ma magyarázni, és ez van a rókáknál, a csirkeolban is, hogy nagyon sokat öl meg, sokkal többet, mint amire szüksége van. És hát ez egyáltalán nem a mohóság vagy a vérengzőséggel köthető, hanem egyszerűen még evolúciósan nem érett arra a farkas, hogy ezt tudja normálisan kezelni. Na, és hát ez az amulett. Igen. És akkor még egy dolgot mutatnék, ezt nem tudom, mutattam-e már. Ez a tibeti gyógyászati atlasz, amiről már volt szó, hogy a gyüsi, a tibeti gyógyászati kódexhez készítettek egy atlaszt, amin szerepelnek a különböző állatok, növények, hogy miből milyen gyógyászati alapanyagot lehet előállítani. És akkor itt látható a képen a farkas. A farkas tüdőt, meg farkas gyomrot használják a népi gyógyászatban, és azt mondják, hogy a farkasból nincsen semmi, amit el kellene dobni, mert a farkas az a leghasznosabb állat. És például azt 3 éve gyűjtöttük, vagy 2003-ban a torgutok mondják azt, hogy torok fájdalmakra farkasnak a kivágott nyelvét kell ide lógatni a nyakba, és attól elmúlik az embernek a torokfájása. De emellett még mondják, hogy a farkas gyomrot azt úgy kell használni, hogy tejet tesznek bele, azt megalszik benne, és utána mindenféle gyomorbántalmakra kitűnő ez a aludt tej. És akkor még néhány ilyen mágikus szertartást mondanék, hogy lehet védekezni egyáltalán a farkas támadása szemben. Ezt Badamdar tanár úr mondta, hogy van egy ilyen módszer, hogy a karámot vagy a jurtát körbekerítik összesodort fűvel. Tehát egy nagy szénát lekaszálják, összesodornak ilyen kötélszerűen összesodorják, és utána meggyújtják az egészet. És akkor leég, mondjuk azt mondta, hogy először körbe kell karcolni késsel, abba beletenni ezt a füvet, leégetni, és akkor ilyen kis hamu kupac keletkezik körbe, amitől nagyon fél a farkas, és onnantól kezdve nem megy át. De ezt ugye Mongoliában általában a kígyók ellen szokás használni, mert állítólag a kígyó nem megy bele a hamuba, úgyhogy az emberek tudják, hogy ott át kell lépni ezen a hamu csíkon, és akkor nem jön be a jurtába a kígyó. Akkor még egy érdekes dolog, hogy ugye itt a tabunevekről beszéltünk, farkasra mennek vadászni a mongolok, akkor azt mondják, nem mondják azt, hogy farkasra megyünk vadászni, hanem megyünk lóganét gyűjteni. Hát ezt kell mondani, hogy és akkor mindenki tudja, hogy miről van szó, hogy farkas vadászatról. Volt egy ilyen szokás, hogyha farkast öltek, tehát egy farkas vadászatnál, főleg, hogyha farkas kölyköket szedtek ki az odúból, mert hát ilyenre is volt példa, akkor megtévesztésképpen sosem volt szabad ugyanazon az úton hazamenni, amin jött az ember. Csak kerülő úton. És utána a megnyúzott farkasnak a vékony belét keresztbe ki kellett feszíteni az úton, hogy a farkas lelke ne érje utol a vadászokat. És akkor itt vannak ilyen különböző ráolvasások, amit kell mondani, hogyha farkast lát az ember. Azt szerintem most így lefordítottam, szerintem nem annyira rímel, de mongol jobban hangzik. Mindegy, magyarul mondjuk így hangzik, hogy égi küldött, pusztulva rettegj. Te a csikó zsinortól távolba menő, csikófarkfüves völgyben járó, a karámtól messze vándorolj, sziklás ligetben járj. Coboly farkadat emelre, koszos fogadat amarra, vidra farkadat emelre, fekete pofádat amarra, fordítva távoz. Tehát, hogy ugye azt mondják, hogy ezt akkor kell mondani, hogyha az ember kint a pusztában lát egy farkast, vagy pedig ha a jurtából kilép és látja, hogy ott a farkas, akkor is ezt kell mondani. És közben valamilyen korbáccsa, vagy valami ilyen tárgya integetni kell felé, magasan integetve. Tehát, hogy még úgy lehet védekezni a farkas támadás ellen, ez a Gobiban szokás, hogy a tűzből kivesznek 7 darab parázsdarabot, azt letakarják egy csészével, és betolják a tűzhely sarkába. És akkor azt mondják, hogy éjszakára így kell hagyni azt a, ugye itt az izzó parázs, az valószínűleg a juhokat szimbolizálja, vagy valami ilyesmit, és a csésze, amivel letakarják, ez egy ilyen biztonságot, oltalmat, nyújtást. És akkor a tűzhely sarkában, tehát mint hogy hozzánk tartozik, hogy ne érje semmilyen támadás. Egy másik módszer, amikor ugye reggel elindulnak a jurtából valamilyen irányba legeltetni a mongolok. Tehát mindig tudják, hogy a gyerek hova ment a nyája, és akkor estére, vagy a nappa, még abból az irányba, amerre elindultak, egy kavicsot kell hozni. Tehát kimész a jurtából, tudod, hogy éjszakra indultak el, akkor elmész a jurta mögé, onnan felveszel egy kavicsot, behozod, és beleteszed a tűzhely sarkába. És azt mondod neki, hogy őrizd a nyájat. Tehát ezt kell a kavicsnak mondani. Este pedig ugyanezt a kavicsot, megint rá kell olvasni, hogy őrizd a nyájat, és kidobni az ajtón éjszakára, hogy ott őrizze a nyájat. Tehát ez is egy jó módszer. Na és még akkor egy dolgot itt hoztam, egy érdekes csontot. Ez a birkának a mellső alkarcsontja. Hát ez a birka alkarcsont, ez arra való, ezt ménes őrzőcsontnak hívják. Ezt, hogyha megették, akkor éjszakára a jurta két tartóoszlopa közül valamelyiknek nekik kell támasztani, és ugyanezt kell neki mondani, hogy őrizd a nyájat, vagy őrizd a ménest, és akkor azt hiszem több napig, 9 napig működik ez, képes megőrizni a ménest. És még egy dolgot akartam mondani itt a magányos farkas vadászattal kapcsolatban, szerintem aztán meséltem, hogy hagyományosan egy igazi mongol férfi az életében puszta kézzel megöl egy farkast. Mégpedig úgy, hogy lóháton vágtat a farkas után, és a farkas ugye elég tartósan, elég sokáig tud menekülni, és amikor már úgy érzi, hogy kifáradt, akkor az utolsó pillanatban fogja és megpróbálja megtámadni a lovast, és megpróbálja szügyön harapni a lovat. És ebben a pillanatban kell ostornyélvel úgy orrba vágni, hogy kiterüljön a farkas. És akkor hagyományosan azt mondják, hogy az a férfi volt jogosult farkas bokacsont hordása, aki ezt így meg tudta tenni, és ezt így az övére tudta tűzni. És itt van egy ilyen farkas bokacsont, szintén a Dubán Bátori piacra, és ezt már nem úgy ütötték le. Tehát ebben van egy luk, és ezt az övre szokás feltűzni, tehát ez egy ilyen igazi férfiasság szimbólum, ma már kulcstartóként is fut. De ma már ugye elég tisztességtelen módon vadászák a farkast, tehát most már ilyen reflektoros, terepjárós vadászat kalasnyikovval, vagy akár gázolással, tehát most már elég lelkiismeretlenül bánnak a kérdéssel, már nem ostornyeles. Már nem az, hogy terepjáróból kinyúlnak és ostornyével orrba vágják, hanem kalasnyikovval leszedik. Úgyhogy ha farkas fogat vesztek, akkor figyeljetek oda, hogy nehogy átverjenek titeket, mert kutyafog is lehet. Na hát, ennyit a farkasról szerintem. Akkor majd jövő órán valami más állattal folytatjuk.
Elhangzott Rádióegyetem. Mongol kultúra. Avar Ákos. A nomádok szemlélete 1. Az ELTE BTK-n elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.